Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a Meseházban, amelynek a ma esti házigazdái
Berni,
Dia,
Oti,
Hermina,
Emeke.
Mindannyian a Székelyudvarhelyi Tompa László Általános Iskola tanulói, én meg Bajko Melinda vagyok. Mesével kezdjük, ahogyan azt szoktuk.
A szegény Csizmadia és a Szél király. Annyi gyermeke volt egy Csizmadiának, mint a rostajuka, még egyel több. A szegény ember élt és napot egyétett, úgy dolgozott, hogy ez a sok gyermeket eltarthassa, még neki péntek uramnak kellett rokonságot tartania, vagyis minden nap böjtölni, hogy napról napra elélhessenek. Történt egyszer, hogy egy gazdag ember sok munkája után néki egy véka lisztet adott. Ahogy megy haza, a szegény Csizmadia a liszttel, kapja magát a szél, utána megy, s mind elviszi a vékából, ami benne volt. Mikor hazaért, csak az üres vékával állította az éhes gyermekek elé. Hát ez már mégiscsak sok. Azt mondja a szegény ember keservébe. Én elmegyek, hogy megkérdezzem azt a szélkirályt, hogy volt szíve elvenni az én kevés lisztemet. Elindult, megy hegyen, völgyön, ernő, mezőn keresztül, elmegy hetet hét országon is túl, végre elérkezik egy szép mezőségre, és ahogy ezen a mezőségen néz ides tovább, egy forgó szelet lát feléje közeledni, mely dühösen sodorja az útporát a magasba. Megretten a szegény Csizmadia, lekapja a kalapját, s leborult a földre, hogyha lehet, megmeneküljön a forgó szél dühétől. Köszönd meg, szólalt meg a szél, hogy megismertél és tiszteled nekem, mint szélkirálynak. Uram, mondta magához térve a szegény ember, éppen a felségethez jöttem elégtételt kérni. A minap nagy munkámmal egy véka lisztet szereztem, s amint vittem haza valami szélúrfi csúfságból, mint széthortas, most a családom otthon éhezik. Hagyd el, így szól a szélkirály, majd meglakol a gonosz kölyök érte, de addig is téged sem hagyhatlak kárral. Gyere el hozzám! Ezzel elvezette a kastélyba, s jól megvendégelte, s megajándékozta egy berbéccsel. Azt mondta, ha haza érkezel, mondjad neki, rázd meg magad, te berbécs, s egész hónapra való pénzt rázd le magáról, de jól vigyázz, hogy amíg haza nem érkezel, ki ne próbáld. Búcsút vett a szegény ember a szélkirálytól, s hazaindult, de a kíváncsiság nem engedte, hogy a berbécset hazáig meg ne próbálja. Alig mondta ki a parancsszót, a berbécs körül a föld teli lett aranyjal. Nem sokára elérkezett a szállásra. Egy régi ismerőséhez, akinek komája is volt, megkérte, hogy nehogy a berbécsnek azt találja mondani, rázd meg magad, te berbécs. Alig alszik el a szegény Csizmadia, a kíváncsi házigazda és a felesége ráparancsol a berbécsre. Rázd meg magad, te berbécs. Hát mikor látják, hogy a föld teli tele van aranyjal, fogják a szegény ember berbécsét, és kicserélik a magukból egy hasonlóval. Felébred másnap reggel a szegény ember, de nem vette észre a cserét, megköszönte a szállást, és jó reménnyel elment haza. Azt mondja a berbécsnek, amikor hazaérkezett. Rázd meg magad, te berbécs! Elmondja a parancsszót 10-szer, 20-szor, de a berbécs csak nézett a szemek közé, és nem rázta meg magát. Ismét útra kelt a szegény Csizmadia, nagy haraggal, hogy felkeresse újból a szélkirályt. Elmegy egyenesen a kastélyába, bejelenti magát, és elpanaszolja a sósát, azt mondja rá a szélkirály. Ugyan nem fogadtad meg a szavam, te szegény ember, s nem várakoztál a parancsszóval, amíg hazaérkezel. Nesze, most adok egy abroszt, ennek csak azt kell mondanod, terülj meg, te abrosz, s egyből tele lesz a legjobb ételekkel, de vigyázz, hazáig meg ne próbáld. De bizony, a szegény ember most sem állotta meg, s az abrosz is megpróbálta. Estére kelve az idő megint a komájához szállt be, és most is azt mondta neki. Nehogy azt mondjátok az abrosznak, terülj meg, te abrosz. A komája és a felesége alig várták, hogy elaludjon, és egyből kiadták a parancsszót, és mikor meggyőződtek, hogy milyen értékes abrosz szerzett a szegény ember, azt is kicserélték. Másnap hazaérkezik a szegény ember, s hát a csuda majd megölte, mert hogy letette az abroszt az asztalra, azon mód maradott, hiába mondta 10-szer is, 100-szor is, terülj meg, te abrosz. Mit volt mit tenni, csak ráhatározta magát, hogy elmegy még egyszer a szélkirályhoz. A király már várta, s ahogy megérkezett, megajándékozta egy botocskával, de kikötötte, hogy amíg haza nem érkezik, nehogy a botocskának azt parancsolja, hogy kerekedjél, te botocska, de ugyan jól forgolódjál. Vagy volt kíváncsi eddig a szegény ember, vagy nem a másik két ajándék csodálatos tulajdonságaira, de most alig várta, hogy megtudhassa lét annak a botocskának. Amint tehát egy hegyen túlhaladott, azt mondja a botocskának: kerekedjél, te botocska, de ugyan jól forgolodjál. De ugyan megesett neki, mire felpattant a botocska, és elkezdi össze-vissza verni, de úgy, hogy a szegény ember a sok verés miatt már alig állott a lábán. Hát amint a botocska körülötte forgolódnék, a legnagyobb ijedelmére még ott a legelső bika is nekifut. Elkiáltja magát a szegény ember ijedtében a bikának: hök! S hát a botocska nem üti többet. Így tudta meg a szegény ember az ő botocskájának a hasznát. Újból a drága komájánál szállott meg egy éjszakára, s ugyan lelkükre kötötte, hogy nehogy a botocskának azt találják mondani: kerekedjél, te botocska, de ugyan jól forgolódjál, mert csúful járnak. A kománi asszony semmi rosszat nem gyanított. Éjfél tájban felköltötte az emberét. Férj, uram, azt mondja, jöjjön, próbáljuk meg a botocskát, s ha valami jó lesz, elcseréljük a miénkkel. Beviszik a szobába a botocskát, bezárkóznak, és maga az asszony mondja neki: kerekedjél, édes botocskám, de ugyan jól forgolódjál, egyszer nékem, másszor az uramnak. Felpattan erre a botocska, egyszer az egyiket, máskor a másikat kezdi püfölni agyba főbe. Úgyhogy mikor a szegény ember a nagy jajgatásra felébred, már alig-alig volt életben, betöri az ajtót a szegény ember, és mondja: ugye megmondtam, hogy ne próbáljátok a botocskámat, mert büntetés pálcáját kérik magukra. Már most tudom, hogy berbécsemet és az abroszomat is kentnek sikasztották el. Hát csak üsse kigyelmeket a botocska. Jaj, azt mondja az asszony, édes komám, uram, ne hagyja, hogy többet verjen, visszaadjuk a berbécset és az abroszt is. Akkor aztán a szegény ember azt mondja a botocskának: hök! De bezzeg a komám uram, s a kománi asszony nem várták meg, hogy újból verekedni kezdjen, futottak, s visszaadták a szegény embernek a berbécsét is, az abroszát is. Hazavitte a szegény csizmadíja a családjának, s azóta nem látnak szükséget. Ha meg nem haltak, máig is élnek.
Sárga répa, karfiol, petrezselyem, vadkapor, zeller, hagyma, kolompér, mégis üres a kondér. Petrezselyem, kolompér, mindig üres a kondér. Vadsóska közt vadtorma, 19 vackorfa, 20. megfüge termő, telet kondi, így a vendő. Vackor termő, füge termő, mindig telet kond a vendő.
Milyen más meséhez hasonlított ez, mert ismerünk mi még hasonló mesét.
Telőtérve jöztök?
Pontosan, milyen volt ez a szegény ember, aki a szél királytól annyi ajándékot kapott, szerintetek?
Kíváncsi.
Abiza, kíváncsi. Hát ki nem az a mai világban? Kíváncsi emberek vagytok?
Igen.
Konkrétan tudjátok, hogy mi az, ami érdekel benneteket, vagy pedig...
Bármi.
Bármi érdekel?
Igen.
Többiek?
Hát nem igazán. Mindenért.
Nem mindenért.
De ami érdekel, azt viszont maximálisan odafigyelsz, vagy arra próbálsz több időt szánni?
Igen.
Jó dolog-e kíváncsinak lenni?
Nem.
Nem jó dolog.
Szerintem igen.
Nem mindig.
Na ezt légy szíves árnyold nekünk, hogy érted, hogy nem mindig.
Hát van, amikor így más ember zavarhatja, például, hogy tőle tudunk meg dolgokat. Olyan, ami például a magánéletéből van.
Tehát, hogyha más magánéletének a virtatása, illetve a kíváncsisága más magánéletével kapcsolatosan az nem. Igen. Jól értette?
Igen.
Tehát azt nem tartod jónak?
Igen. Ha nyugodtabbak vagyunk, hogyha valami nem annyira érdekel, mint hogy törjük magunkat azon, hogy vajon mi lehet.
ez az ember itt ebben a mesében a kíváncsiságáért mit kapott cserébe? Milyen ára volt a kíváncsiságát?
Eleinte még jó volt, de később megkeserült-e.
Botot kapott a hátára.
De mikor volt jó?
Amikor ezt az abroszt kapta,
meg a bárányt.
Biztos, hogy jó volt ez neki, hogy ő kíváncsian kipróbálta, és nem fogadta meg a szélkirálynak a szavát, hogy csak otthon.
Jónak tűnt, de később annyira nem.
Nem volt jó, tehát mert így tudta, hogy... Hogyha ezt mondja az Abrusznak, és hogy terül meg Abrusz, akkor sok minden lesz, és ha ezt mondja a komájának, hát nyilván kipróbálják, ezért cserélték el, hát tudták, hogy milyen.
Tehát tulajdonképpen kárára volt az, nem?
Igen.
Tehát azzal gyakorlatilag elvesztette azt, amit kapott, hiszen nem állta meg azt, hogy csak ő tudjon róla, hanem rögtön tovább is adta az információt, ugye?
Igen.
Mire hasonlít ez? Megtudok valamilyen információt, és gyorsan a legelső embernek továbbadom.
Pletykálás.
Ugye? Azt hiszem, hogy az emberek alapvetően pletykaéhesek. Ha csak arra gondolunk, hogy milyen újságokból adnak el többet, ugye? Ja, milyen tévéműsorok mennek jobban. Hát a bulvár, ugye, az, amikor másoknak, a hírességeknek a magánéletébe vájkálnak. Hát akkor azt jelenti, hogy az emberek alapvetően pletykálósak. Ti azok vagytok-e?
Igen.
Igen?
Igen. Igen.
Te nem, Dia?
De, hogy nem, igen.
Van-e a pletykálódásnak jó, esetleg rossz oldala? Vagy melyek lehetnek jó, vagy rossz oldalai?
Szerintem csak rossz van. Vagy hát az, hogyha elmondod másnak, akkor persze ez neki jó, de neked nem biztos, hogy jó lesz.
Igen.
Nincsen semmi jó oldala?
Hát sok mindent megtudhatunk egymásról.
Igen?
Egy érdekes levelezésem volt, amit nem szabadna órán. Megtudta egy személy, azért elmondta annak a személynek, aki nem kellett volna tudja, de mondjuk ez nekem jó volt, hogy tudja, mert én nem mondtam volna el neki, de mástól megtudta.
És az jó, hogyha nem valakinek a saját szájából hallod a véleményét, hanem így körítves esetleg még hozzátesz néhány dolgot?
Akkor biztos, hogy azt... feltétlen tett szerintem hozzá, mert úgy mondtál, hogy én mondtam neki.
Uh-huh. Nagyjából. Mert hogy nem lett volna bátorságod a szemébe elmondani?
Biztos, hogy nem.
De ez most egy eszköz volt arra, hogy valakivel tudass egy véleményt. Van-e olyan, hogy egy pletykából esetleg életmentő információt kaphatunk?
Igen.
Igen, tehát tudhatsz meg olyan dolgot valakiről, vagy egy pletykából, amiről kiderül, hogy te ott tudsz segíteni, és szükséged lehet rá, ugye például. Tudtok ilyen esetet mondani? Biztosan láttatok ilyet azért már újságokban is szokták meg Facebookon, de akár szóban is ugye, hogy valaki beteg, ő nem szeretné különösebben, hogy erről tudjanak mások, viszont vére van szükség, és akkor körbeírják, és mindenki osztogatja, hogy az XY beteg, és hogy véradókat keresnek. Ez elvileg, hogyha én megosztom, hogy az illető beteg, akkor az pletykának számít, ugye, mert továbbadok egy információt, viszont lehet, hogy kapunk így ezáltal valakit, aki tud segíteni, mert megfelelő vércsoportja van. Tehát vannak esetek, amikor az idézőjelbe vett pletyka az azért lehet segítség.
Igen,
is.
Igen, például ilyen is az, hogy sokat raktak fel így Facebookra is, hogy valaki eltűnt, és akkor továbbított.
Igen, ezekkel egyetlen egy baj van.
Nem igaz.
Hogy nem mindig igaz, ezért jó lenne elsőként, mielőtt megosztanánk az ilyesmit, ugye, vagy továbbítanánk, leellenőrizni, hogy igaz-e. Én már találkoztam olyannal is, hogy megosztották, hogy eltűnt a gyerek, elolvastam a cikket, és akkor rögtön alatta megjelent két vagy három másik cikk, hogy már rég megtalálták a gyereket holtan. És akkor az olyan döbbenetes volt, hogy valaki, aki utánosan nézett a dolgoknak, megosztott egy olyan információt, ami már legalább egy éve lejárt, és már legalább egy éve megtalálták a gyereket holtan, és még mindig ment a keresésére körbe az információ, tehát azért ezekre is vigyázni kell, hogy miként osztjuk meg. Tehát az a legjobb, hogyha ezeknek az információknak először utána nézünk, tehát megpróbáljuk pontosítani, hogy valóban úgy van-e, és mindent csak úgy egy-egy klikkeléssel nem adunk tovább. Ráadásul ma ugye ezek a közösségi médiák még több lehetőséget adnak arra, hogy pletykáljunk. Néha önmagunkat is kipletykáljuk, azaz kiterítkezünk, ugye elmondunk mindenfélét magunkról, és aztán csodálkozunk, hogy mindenki mindent tud rólunk. Igen, mi tudjuk azt meghatározni, hogy mit mondunk el magunkról, de minden egyes megosztott információ elmond rólunk valamit, és azt aztán tovább tudják adni a többiek. Mikor jó a kíváncsiság?
Például, hogy anyuéktől kérdezett, hogy mi lesz az ajándékod, vagy...
Az jó. Engem hát, akkor nem lett meg.
Ha elmondják, akkor nem, de kíváncsi vagy.
Hát ebben igazából sem jó, sem rossz. De mikor jó az, hogyha valaki kíváncsi?
Hát, hogyha abból a kíváncsiságból jó dolog sül ki, és az lesz, hogy amit te szeretnél, és tényleg teljesen az a kívánságod.
Majd például egy tantárgyból, vagy amit tanul, abból kíváncsi, akkor abból több mindent
utána néz,
utána néz, uh-huh. Akkor több mindent fog tudni.
Képzeljétek el, hogy azt mondják, hogy a tudósok nagy része az kíváncsi ember. Ha nem lenne kíváncsi, nem lennének felfedezések. Mert kíváncsi arra, hogy a jelenségek mögött mi van. Például.
Például sokszor is szokták ezt mutatni, Petőfi Sándornak a csontvázát még mindig keresik.
Igen, tehát ez is egy
kíváncsiak, ugye... hogy hol van vagy.
Persze, de mondjuk ez most már egy kicsit át is ment bulvárba, ugye, tehát ezért már nem feltétlenül tudományos. De...
Például, hogy a dínók hogy éltek, vagy...
Igen, de manapság a leggyakoribb ilyen kísérletek, vagy a legérdekesebbek azok, hogy mi van kint a világűrbe.
Tényleg.
Ugye, igen. Vannak-e idegen lények, még rajtunk kívül élő lények, hogy működik, hogy jött létre egyáltalán.
Igen, és akkor, hogy a más bolygókon van-e víz.
Igen, tehát a kíváncsiság, ugye, hajtja előre az embereket, hogy minél többet és többet megtudjanak a világunkról. Tehát a fejlődésnek, legyen az technikai vagy tudományos fejlődés, ugye az egyik kulcsa a kíváncsiság. Mindenki valamilyen szinten kíváncsi, de én azt gondolom, hogy a legkíváncsibbak a kisgyerekek.
Igen.
Az egész kicsi gyerekek. Honnan tudjuk, hogy azok kíváncsiak?
Kérdezősködnek.
Melyik a leggyakoribb kérdés, amit a kisgyerekek, az ilyen 2-3 éves gyerekek?
Miért?
Igen, vagy miért?
Mit csinálsz?
Miért? Igen. A miért az a kíváncsiságnak a kérdése. Amikor valaki megkérdezi, hogy miért, akkor egyértelmű utal arra, hogy kíváncsi arra,
hát
hogy
igen, hogyha a szülők azt mondják, hogy nem szabad, kicsi gyerek, de miért?
Egyszer egy érdekes képeslapot kaptam, azt írta rajta nagy nyomtatott betűkkel, hogy fent, hogy miért, és egy másik színnel lent, ne, kérdőjel. És akkor van úgy, hogy amikor ugye kérdezzük, hogy miért, például miért csinálják meg valamit, ha miért ne? Egyszer egy ismerősöm mesélte, hogy mikor gyerekek valamit csináltak, ők is kicsik voltak, az apuka kérdezett vissza rá, hogy de hát miért csináltad? És a gyerek ránézett, és azt mondta, hogy csak. Érdekes ugye az, hogy sokszor a miértek nincs válasz, és csakkal, vagy miért ne, vagy ilyen egyszerű dolgokkal is lehet válaszolni.
Az unokatestvérem mindenre azt mondja, hogy nem baj, tata vesz.
Mikor jó az a válasz a miértekre? Mikor helyes a válasz a miértekre?
Amikor van rá válasz.
Nem egy... Igen, de megpróbálok,
nem egy szóval, hanem...
De például amire van olyan is, amire nem lehet válaszolni.
Igen, és akkor mit mondasz?
Mert.
Igen, azt mondod, hogy csak... Mondjad?
Nem tudom.
Nem tudom. Az válasz, hogy nem tudom? Elfogadható igen. Válasz, hogy nem tudom?
Igen.
Igen.
Igen. Mert senki nem tudhat mindent. Az, hogy én nem tudom, az azt jelenti, hogy más sem tudhatja?
De.
És akkor mit tudsz ránkom mondani? Nem kérdezz tudom.
Meg. De? Kérdezz meg mástól.
Igen, vagy nézz utána, hiszen akkora nagy információmennyiség van a birtokunkba egy pici kütyünk keresztül. Tehát van, ahol utána nézni dolgoknak, viszont azt, hogy valaki mindent elmondjon, és valakinek mindenre válasza legyen, azt ma nem lehet elvárni. Vagy hogy gondoljátok? Elképzelhető, hogy van olyan ember, aki mindenre tudja a választ?
Egyedül Isten.
Én embert kérdeztem.
Esetleg az, aki ilyen frappáns válaszokat ad mindenre.
Egyébként ki is lehet kerülni ezeket a válaszokat nagyon ügyesen. Én néha szoktam olyat csinálni, hogy ha tudom is a választ, van olyan, amikor én se tudom a választ, de amikor tudom is a választ, időnként a diák megkérdezi tőlem, hogy de miért, csak akkor azt gondolok egyet magam, hogy én mondjam meg, én rágjam a szájában, nem, nézzen utána. És akkor megmondom, hogy nézzél utána, és megmondom, hogy hol. És akkor így tudom, hogy ő is utána néz, tehát hogy kicsit dolgozik, és nem csak készen kapja hogy meg az információt. Nyilván, de ha tőlem ezt megkérdezi, és én azt mondom, hogy nézzen utána, akkor kötelező utána néznie. Azért, mert akkor, ha már felteszi a kérdést, akkor vegye a fáradtságot, és nézzen utána a kérdésnek. Mégis akkor kíváncsinak lenni, jó, vagy rossz, vagy nem is tudom.
Mindkettő.
Mindkettő.
Alapvetően. Inkább jó, inkább rossz,
inkább
mindkettő.
Jó, inkább jó.
Szerintem jó.
Szerintem is.
Igen. Igen, tehát alapvetően a kíváncsiság az egy jó dolog.
Az is baj, hogyha nem érdekel semmi is.
Sőt, szerintem ez nagyon az nagy baj.
Ha valaki ilyen nem törődöm.
Hát igen, kíváncsinak látlak én azért titeket. Azt kívánom, hogy soha ne veszítsétek el ezt a kíváncsiságot, de valahogy úgy használjátok, hogy az nektek is, meg másoknak is javára váljon, és ne a bulvár információkat szaporítsuk ezekkel, hanem inkább a a saját tudásunkat, illetve a közös emberi tudásunkat. Köszönöm a mesét, köszönöm a válaszaitokat, és köszönöm, hogy megint itt voltatok velünk. A hallgatóknak is köszönjük, hogy meghallgattak bennünket, hogy velünk tartottak, maradjanak a Mária Rádióval továbbra is. Jövünk a jövő héten is, addig is szép estét és áldott hetet kívánunk. Dicsértessék Jézus Krisztus!
Hírpercek. Híreink tartalmából.